A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Hát ilyet.
Ajtó becsuk?
Hát nem az ajtó becsuk.
Mikrofon oda húz, másik ajtó becsuk. És az iskola rádió adása
jelentkezik. Nagyon jó reggelt kívánok, hogy nem hallom, hogy mit mondok.
Ja, nincs rajtad füles. Hát hol van a fülesed?
De az hagyján, de bedugva sincs. Mert az előttünk lévő kedves csapat, aki az esti műsort csinálja, én nem tudom, mindig mindent leszerel, elpakol ilyen rendmániások, vagy nem tudom, hogy van ez. A logikát nem értem, hogy a fülest miért kell kihúzni és elrakni. De a lényeg az, hogy most nincs.
Na,
úgyhogy így kívánok,
hogy próbálok neked segíteni, de hát itt hiába nézelődök, attól nem lesz füles, ugye?
Hogyha elkezdesz jó reggelt kívánni, elmondani, hogy mi, merre, meddig, én addig el tudok rongyolni egy fülesért,
ja.
Azzal segíthetsz.
Már megvan, hogy hol van, vagy csak... Kedve, inkább azt mondom már, mi történik a stúdióban. Össze-vissza kóvályog Balázs, nézelődik, aztán egyszer csak hirtelen heuréka érzést látok rajta, megtalálta a fülest valahol ott a stúdió. Igen, már magához vette,
és már szól,
csak... Már be is dugtad?
Igen.
Hát ez már az igazi profizmus.
Ez már a nem vicces része, úgyhogy azt hiszem ki fogok írni egy rohadt nagy papírt, aki kihúzkodja, dugdossa is vissza a füleseket, mert ez így nem jó.
Na. Egyszer-kétszer az, lehet, hogy ez volt az utolsó, nem tudom. Ezt így kívülről nézve egyébként még szórakoztató volt.
Valakinek.
Elnézést a hallgatóktól, akiknek nem, így hallgatva kívülről és nem látva.
Szóval nekifutunk még egyszer, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, június 12-e van, szerda.
Morgós
szerda, 4 perc elmúlt fél hét, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, aki nyilván meg fogja kapni, hogy a helyzet megelőzhető oly módon, hogyha 3 másodperccel hamarabb kezdek el füles után nézni és szembesülni a problémával.
Igen.
Nyilván ez teljesen jogos. Én is jártam így. Akkor is megírták a hallgatók. De valahogy megvan.
És most estem volna be.
Igen.
De itt vagyok 6 óra óta.
Meg is lepődtem, hogy megelőztél. Igen. És gratuláltam is, hogy milyen fes fiatalember vagy ma reggel, ráadásul nagyon korai érkezéssel, hát, ilyenkor lehet az ilyen hülyeségekbe beleszaladni. Na jó, túllépünk rajta gyorsan.
Na már meg is kaptam, hogy talán nem beesni
Na
kell.
Hát ez az, nem így történt,
ez
most csak
benne,
kapásból kivédtük.
Nem csak, hát az sok egyéb tennivaló, az ember olyan evidenciának
nem,
hogy majd
nem.
Amikor elindul, akkor felkapja a fülest.
Itt tényleg nem arról van szó, hogy nem tudtunk kikelni az ágyból. Én is nagyon jól ébredtem, nagyon furcsa álmot láttam, meg az is furcsa volt, hogy fölébredtem közben. És utána ilyen ritkán van, vagy nem is emlékszem, talán volt már, és folytatódott ugyanott, ahol abba hagytam. És miután a fölébredés és apróbb tevékenységek elvégzése után. Nagyon érdekes, hogy ez meglepetés volt. Hogy, és akkor ugye miután utána elég hamar csörög az óra, és akkor még pont amikor az ember vagy a szerzet még igényelni, így ilyenkor emlékszik jól rá az ember, mikor hirtelen ébred.
Igen.
Úgyhogy ez egy érdekes élmény volt. Na de morogjunk!
Hát nekem tulajdonképpen lement a morgásom. Most így hirtelen más nem tudok előkapni.
Ez az, kollégák, tessék a helyükön hagyni a füleseket. Figyelj, nekem volt egy tök érdekes élményem. Kicsit el a gyerekkoromra, hát ha összevetem a gyerekkorommal egy budapesti, ugye én akkor nem voltam az, de hogyha egy budapesti valaki el akar jutni az Aggteleki barlanghoz mondjuk, vagy Jósvafőre, akkor azért adta magát az az eljutási lehetőség. Nyilván van közvetlen busz is, de hát a vonat mégis kényelmesebb. Szóval Miskolcig vonat, és akkor onnan csatlakozás, és a kellemes zötyögős tornádaskai vasútvonalon van a Jósvafő Aggtelek névre hallgató állomás, aminek az ég egyött a világon semmi funkciója nincs azon túl, hogy onnan buszcsatlakozás induljon, mert kint van a Préri, nincs ott falusa a közelben, honnan buszcsatlakozás induljon a két barlang kiáratot biztosító faluba. És ez, de ha nagyon hasonlítgatni akarom, akkor nyilván fölmerül, hogy a Tokaj Expresszel 40 évvel ezelőtt 1 óra 47 perc alatt lehetett lejutni Miskolcra, most ez a 40 év töretlen fejlődése és mesterséges intelligencia jó voltából 2-20 valamennyi az Intercity-kkel, de hát ez egy jól kitárgyalt történet.
Igen.
Hanem akkor, amikor tényleg tömegek mentek emlékeim szerint, hát nem tömegek, de szépen megteltek a vonatok, mozdony, több kocsi, és emlékszem, hogy leszállt, hát nem fél Miskolc, de mondjuk tényleg sokan Jósvafő Aggteleken, és alig fértek fel a buszra, ami aztán ott várta a vonatot, és akkor így mentek az emberek kirándulni az Aggteleki karsztra, fantasztikus, gyönyörű vidék. Most ezt megismételtem, mentem egyet versenyezni, és pont olyan kedvem volt, hogy tömegközlekedjek minél többször, persze, és akkor országbérlet, stb. Egy kis probléma már abból adódott, hogy a Budapest-Miskolc hajnali vonat az úgy növelte a késését, semmi se történt, nincs előtte semmi, nem kellett félreállni, nem volt semmi fennakadás, de egy fokozatosan egy nagyobb késést halmozott föl, és olyan gyanús volt, hogy ez lassan megy. Uh-huh. Úgyhogy megkérdeztem például a kalauzt, hogy látom, hogy két mozdony van, hogy akkor az a probléma, hogy jól érzem, hogy lassan megyünk, az a probléma, hogy a dögöt vontatni kell, és akkor mert sebességkorlátozás van, és akkor nem tud olyan gyorsan menni. És a lakonikus válasz ez, az volt így álomból ébredve a kalauzt, hogy de hogy az első se százas. Mármint a két mozdony közül a másik. De itt még legalább Miskolcon megvárta a csatlakozást a vonat. Itt az egyetlen problémám az volt, hogy egy tök üres pályaudvaron, ahol lényegben nem volt más vonat benne, csak a miénk, ami késve érkezett, meg ami megvárta az átszálló vonatot, hogy miért nem lehet egymás mellé ereszteni, ha egyszer semmi nem indokolja az, hogy mondjuk aluljáróztatni kelljen. És akkor ott szegény idős nénik ott szenvedtek és rohantak a lépcsőn. Volt egy banyatankos néni, akinek én is segítettem, és akkor nagy nehezen átvergődtük magunkat, és akkor indult a jó öreg Bézé a hegyek felé. Na, de ami utána jött, az volt a legérdekesebb. Valami történt, egymással szembe közlekedik két vonat, hogy ebből hogy lett fél óra késést hajnalban, amikor semmi is történik összeszedni, azt nem tudom. Azt már láttam, hogy a szembe jövő késik, keresztezést áthelyezni nem lehet, meg lett a fél óra, 20 perc végül is késés, hanem a busz nem várta, megképzeld el a Aggteleken. Úgyhogy leszálltunk 6-an, és hogy ebből mi lett, órákkal később a következő, semmi információ, ott már egy bakter nincs, az már egyben bezárt állomás, vagy igazából nincsen szolgálat. Ott kirakta a vonat a semmi közepén az embereket, a busz ott hagyta őket, mint ebb a szarharát, és akkor onnan nem tudom, hogy mi történik. És hogy ez a normál üzletmenetnek a része, aztán majd lesz valami, old meg, van ott két pad, aztán majd lehet, hogy néhány óra múlva jön megint valami busz, azt nem néztem meg, hogy pontosan hogy történik, de hogy 2024-ben itt tartunk. Nem tudott várni a busz. 18 perc késése lett volna a busznak, aminek mondom, hogy annyi a funkciója, nyilván a faluk között is van valamennyi forgalom, de hogy elvigye a utasokat Aggtelekre és Jósvafőre. Úgyhogy érdekes így sok-sok év után ismét egy ilyet végrehajtani, és hát a helyzet nem lett jobb.
És azt látni, hogy igen, sok 10 év után sem változott jelentősen romlott.
Miközben előtte és utána az óriási technológiai fejlődésről beszélünk, meg a mesterséges intelligencia veszélyeiről, a akkor a hétvégén az élet pedig így jön szembe, hogy kb. Itt tartunk infrastruktúrában, meg hozzáállásban. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy hosszabb morgás lesz, de ez egy nagyon emlékezetes, és itt oda csapott. Na.
Hát ezt nem csodálom. Mérnök úr is írt egy morgást, nyár van immár igazából, egyre nehezebb kikelni az ágyból, ugye kicsit versbe, rímbe szedve. Hát igen, igen.
Gézó életképét mondd el gyorsan.
Gézó életképét mindenképpen elmondjuk, mert az nagyon frappáns lett megint. Azt mondja, felemás cipőben voltam egész nap, véletlenül, és csak este vettem észre. Nem volt túl feltűnő, mert mindkettő fehér sportcipő, de azért mégiscsak más márka, kis zöld szín berakás az egyikben. Azt tűnt fel, hogy este a cipős polcon két fél pár árválkodik, és lenézve a lábamra szembesültem azzal, hogy kb. Magas, szőke férfi lettem felemás cipőben, ebből csak a szőke nem stimmelt, vagyis nem úgy. Hát ez érdekes, mert zoknit az ember könnyen összecserél, főleg, hogyha nem valami nagyon ellentétes szín, hanem az egyik, mit tudom én, így fekete, a másik úgy fekete, akkor ugye az, hogy le van ejtve. De az egy cipőt, hát az még nem volt meg nekem.
Nézd, akinek kamasz lánya kezd lenni, az hozzászokik, legalábbis én kezdek, hogy ez sokszor szándékosan van, igen. Ilyesmit, igen. Tehát zokni is megvolt, a felemás hát cipő is megvolt. Most azt hittem, hogy lóg a szoknya rajta, de kiderült ez direkt ilyen, tehát az egyik felén lóg be egy ilyen elő, de csak félig, tehát úgyhogy már nehezen követem ezeket.
Hogy,
de legalább
mikor mi a véletlen,
igen,
és mikor mi
igen, de már legalább semmi nem lepődök meg.
Az is valami. Elmondjuk, hogy 0636-980-980 az elérhetőségünk, megköszöntjük természetesen a villőket, boldog névnapot kívánunk nekik, és egy-két évfordulót is megemlítünk. Helsinki megalapítását 1555-ből gondoltam, hogy ez nagy merészség lenne kihagyni, hogyha te itt vagy. Aztán hát végig is olyan hosszú a sor, elmondhatjuk, 1798 Máltai lovagrend átadja Málta szigeteit Napóleon Bonapartének és elhagyja az országot. Ezt rád bízom a következőt, a kikötőváros nevét.
Várjál, melyik is az?
Saint Valery, odáig tudom.
Hát ezt gondolod?
Normandiában.
Hát ki vagyok én? Tehát, nem.
Jó, hát azt szerintem...
Valeri, Ensa, Enka, nem
hát
tudom.
Hát én is ilyen Enkóra...
Te benned bíztam, te ezeket olyan ügyesen szoktad
igen, de ez most
különben.
Valamiért kifogott rajtam. Uh-huh. Szóval a lényeg az, 1940-ben ebben a kikötővárosban 13 ezer körül zárt brit és francia katona adja meg magát Erwin Rommel vezérőrnagy csapatai előtt. Aztán 1948-ban a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt kongresszusán kimondják a két párt egyesülését, létrejön a Magyar Dolgozók Pártja, az MDP, és 1964-ben pedig életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik Nelson Mandelát, dél-afrikai emberjogi harcost, későbbi kormányfőt, szerencsére nem, vagy előbb szabadulhatott. Uh-huh. Aztán születésnaposok közül Báró Kemény Zsigmond erdélyi magyar író publicistát említhetjük 1814-ből, George W. Bush-t, akitől majd idézünk is.
George H.W.
Igen, ő még régebbi.
Ő az H.W. Az idősebbik.
Az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke, 89-től 93-ig volt hivatalban, hogyha így könnyebb beazonosítani a Bushokat. Anna Frank zsidó lány 1929-ben született, 1945-ben halt meg, tehát 16 évesen egy nagyon komoly naplót vezetett, azt tette világhírűvé, ugye a hollandiai náci megszállói elől menekülve, rejtőzködve írta el le tapasztalatait, életét. Finta József Kossuth Díjas magyar építész 1935-ben született, Csikkor
és néhány hete, vagy inkább egy-két hónapja hunyt el idén, igen.
Igen. Csikkorea 1941-ben született, ő sincs már sajnos köztünk, amerikai zongorista, zeneművész, Benkő László Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, az Omega együttes tagja.
Billentyűs
volt, igen, ő már 2020-ban itt hagyott minket. Bárándi Péter magyar ügyvédet köszönhetjük innen, és Slamovics István magyar énekes dalszerzőt, gitárost, mert hogy 53-as.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli.
Ez gyorsan leszaladt, míg azt keresgéltem, hogy Slamó még az Eddában nyomja-e. Ahelyett, hogy a lapszemlére készültem, hát odáig nem jutottam el, csak azokat azt néztem, hogy melyik dalok fűződnek a nevéhez. Nagy klasszikusok, hogy a kölyköd voltam, a hűtlen álmodtam egy világot, az mind az ő nevéhez kötődik, hogyha már megköszöntöttük a születésnapján, akkor ezt még elmondhatjuk. Na, akkor gyorsan keresünk.
Szerintem a No együttes is viszonylag sikeres volt, még az Edda után egy ideig, ha jól emlék.
Igen, de hát nyilván nem annyira.
Aha, igen.
Na, nálad mindig van bekészítve, hogyha azzal valami, ha azzal elő tudsz rukkolni, akkor én keresek valami mást.
Már hogy mi van nálam bekészítve?
Hát ilyen lapszemléhez muníció, vagy most nem olvastál előre?
De rengeteg mindent olvastam, csak próbálom, hát nyilván továbbra is a választás hatásai, illetve az uniós hatások vannak napirenden. Aztán gondoltam, hogy most arra nem térnék ki. Úgyhogy a portfóliót néztem meg. Azt mondja, nem mese ez. Egyetlen lépéssel csak nem megduplázhatod a fizetésed. Na tippelj, hogy ez miről szól.
Valami biztos, ami bőrzei humbug. Vagy?
A fekete gazdaság miatt történik mindez, és igazából a különbségről szól, tehát a fizetések közti különbségről. Minél nagyobb egy vállalat, annál magasabb bért fizet, és ez a bizonyos bérkülönbség, ez most már csak nem a duplájára nőtt. Magyarul, ha elmész egy nagy céghez, a legkisebbből a legnagyobbhoz, akkor tudod a duplára növelni a fizetésed. A szakadék azonban vélhetően a hivatalosan mértnél valamivel kisebb, ezt meg azért nem olyan nehéz kitalálni, hogy miért az úgynevezett fehér borítékban adott fizetés, magyarul a fekete gazdaság miatt KSH friss adatait elemezgeti ebben a cikkben a portfólió. Érdekes egyébként, hogy ekkora a különbség a között, amit a cégek nyújtanak. Ha leszámítjuk a borítékos rendszert, akkor is.
A portfóliót kezdtem el nézegetni, de hát egy húsevő baktériumos rémizgetésen nem jutottam túl. Mondjuk biztos persze komolyan kell venni, hiszen Japánban meg már most rekord számú, a korábbi rekordot meghaladó, tavaly egész éves rekordot meghaladó esetszám lett regisztrálva, és nyilván ez egy veszélyes dolog, a részletekről itt lehet a portfólión olvasni, már csak azért is, mert a hatóságok közlése szerint a fertőzések száma folyamatosan növekszik, úgyhogy mindenképpen komolyan kell venni. Aztán még azt nézegetem itt a portfólión, hát ez tőzsdei összefoglaló, hogy az Apple mentette meg az S&P 500-at, ebben majd mi is jobban belemerülünk ott, hát amikor annak helye van. Igen, mert már eléggé lóg annak az indexnek a lába, ahogy nézegettem, és jöhet egy olyan periódus, amikor esetleg korrigálni kezd. Aztán 24.hu.
Még annyit, hogy az Adria és a Balaton közötti döntést is átbillentheti a 400 forint felé közelítő euró árfolyam című G7 cikk. Tőlük szokatlanul az eléggé klikbétre sikeredett, hát mert
ez,
igazából...
Önmagában ez a téma, én ettől rosszul vagyok, tehát nekem annyira nem egyik a másik alternatívája, tehát ez a Balaton versus Adria, én ezt nem is értem.
Bár miért nem? Ez egy valid összehasonlítás, nem?
Miért tehát, valid? Két teljesen más történet a Balatonra menni, meg az Adriára menni.
Én értem, tehát, hogy más a minősége, meg más...
Vízpart. Hát akkor nem, abból meg,
az, nem abból a szempontból egyszerű szerintem, hogy átlag magyar család van egy hét szabia, amit vízparton akar eltölteni, és sokan dilemmáznak azon, hogy elmenjünk-e Horvátba, vagy maradjunk a Balatonnál. És ezért egy árösszehasonlítás, igazából hol mit kapsz, hol mennyire mentek fel az árak, az szerintem úgy érdekes tud lenni. Ez a cikk viszont abszolút nem erről szól, sőt nagyjából meg sincs említve benne az árösszehasonlítás. Egész egyszerűen a forintnak az elmúlt napokban mutatott nagyon enyhe, de azért elég rendszerűnek tűnő gyengüléséről szól, és csak igazából egy apró mondás van benne, hogy ez akár a döntést is befolyásolhatja, de semmi nincs mögétéve. Ez egy forintos, rövid cikk, amit ezzel a címmel adtak most el.
Na jó, szerintem nézzük meg, hogy mi történt el a tőzsdéken.
Jó, egy pillanat. Még azt mondja, hogy el kell tüntetnem. Innen. Az útból valamit, és akkor jöhet a tőzsde.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori?
Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
7%-os mínusszal zárt a BUX 69.782 ponton. Hogy nézem a vezető részvények, ilyen vegyes teljesítmény nyújtottak, egy sima, egy fordított, mert a Magyar Telekom emelkedett 4%-kal 1024 forintra, közben az OTP esett 0,5%-kal 17.435 forintra, a MOL ugyancsak emelkedett 6%-kal 2854 forintra, és a Richter megint csak esett 1,4-del, 9245 forinton fejezte be a napot. Ahogy a tegnapi tőzsdenyitásban a Szaki is jelezte, hogy a Deltának jó napja van, ebből sikerült is megtartani elég sokat, mert hogy 4,1%-kal zárt 85 forint 40 filléren, és ahogy elnézem, ezzel talán a nap nyertese kitüntetést is elnyerte. Az Opus is egész jól muzsikált, 2% közeli rallival 419 forint 50 fillér emelkedett. Aztán akiknek rossz napjuk volt, az a Beef 2,9% mínusz 478-ig, és mondjuk még egy nyomda is, hát az inkább csak korrekció, az 1% mínusz, mert igen, szép ralliba volt az elmúlt időszakban, 3960-on zárt.
Európában még kedvezőtlen volt a hangulat, és úgy tűnt, hogy Amerikában is az lesz. Aztán Amerikában a kivárás volt egy reális várakozás azért, mert most jön majd a nagy és fontos makroadat, az inflációs adat, és erre várnak a piacok természetesen.
És nem mellesleg egy Fed meeting.
És ugye? A Fed meeting elkezdődött kedden, döntés szerdán, tehát ma két nagyon fontos információ is érkezik, amely befolyásolhatja, sőt mindenképp befolyásolni fogja a tőzsdei hangulatot. Mégsem lett kivárás, illetve összességében átlagban talán igen, viszont szelekció lett, tehát szépen válogattak. Egy néhány papírra nagyon rácuppantak, a többséget meg hanyagolták. Az Apple volt a Rivalda fényben? Van még ilyen? Csak régen persze. Hallottam ezt a kifejezést. Él még ezt? Még ugye értik a fiatalok is?
Azt nem vagyok abban biztos, mi értjük.
Jó. Mert hogy ilyen fejlesztői konferencia van, ahol az AI tervekről beszélt, és őszintén szólva az erről szóló következő néhány mondatot már nem értettem. A lényeg az, hogy rendkívül lelkesek lettek a kedves befektetők az Apple terveit illetően. 7%. Tehát egy ekkora papírnál, ekkora hát cégnél a 7%-os elmozdulás az nagyon-nagyon nagy. 7%-ot emelkedett az Apple, kiment történelmi csúcsra. Néhány hete még nagyon-nagyon messze volt tőle, és hirtelen ismét fölkapták, és nagyon-nagyon menő lett, és nagyon nagy emelkedést ért el az Apple. Vele ment néhány másik részvény kisebb mértékben, de összességében nagy rész az Apple-ről szólt ez a történet. Ebből aztán az lett, hogy a Dow Jones kis mínusz, S&P kis plusz, Nasdaq nagy plusz, mármint az indexek szintjén. Ebből az idei éves teljesítmény is, ben is tovább nyílt az olló. A Dow Jones az kevesebb, mint 3%-os pluszban van január 1-e óta, a Nasdaq meg plusz 16-ban. Úgyhogy érdekes ez. De mondom, a legfontosabb adatok azok ma jönnek. Tegnap egy részvény, meg néhány kisebb sztori mozgatta a piacokat amellett, hogy kiváráson lehetett alapvetően beszélni. Ma azért biztos bemozgatja majd Jeromos és az inflációs adat is a piacot.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyert támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Na, ki a hírszerkesztő ma?
Hát, milyen nap van ma? Szerda.
Igen.
Akkor szerintem Czoller kollégina.
Jó, tippeljük meg. A hírek biztos lesznek, de...
Meg nem érkezett meg hozzánk, de várjuk.
Zsákbomocska, hogy kitől halljuk. A lényeg az, hogy mi a hírek után visszatérünk, és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Június 12-e, szerda reggel van, 7 óra, 7 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és itt vannak a hallgatók. Volt, aki hallotta a Gézó eszbefuttatását, és
ja,
válaszolt
is. Ja, és sírta a lépcsőházba, ránézett a cipőjére, hogy minden rendben van-e.
Lecsekkolta. Sötétben öltöztem, és a lépcsőházban ránéztem, nincs a fele más cipőre.
Igen.
Hogy ilyen hatása is vannak, hogyha ezek elhangzanak itt.
Na, Pinka Mincentről jött üzenet Vándortól, ennél már csak az a szebb, amikor olyan vonat nem várja meg a csatlakozást, ami ugyanannál a cégnél szolgál, a MÁV-nál, Szombathely körment viszonylaton, hogy elérje végre Pinka Mincentet.
Az Gyesev egyébként.
Hát ott a széleken már könnyen lehet.
Ja, várjál, ott a vonat Gyesev, és igen, tehát ott már, ott ha buszra szállsz, más a cég, de itt ugye most már egyben van, tehát most már elvileg a busz is MÁV, tehát, vagy hogy hát együtt van, tehát azt gondoltuk volna, hogy ezek az együttműködések könnyebbek.
De nem.
Nem, de ezek szerint nem. Rám írt egy ismerősöm, hogy és akkor te mit csináltál, mert hogy az nem derült ki a sztoriból, hogyha ott hagyták az utasokat semmi közepén, akkor velem mi lett? Miért nem tudom? Hát én futózsákkal voltam, és én elmentem gyalog. Tehát nekem csak egy 6 kilométeres, nem, egy 4,5 kilométeres kis buszos szökkenés lett volna szükségem, és az kiváltható volt lábbusszal is, sőt, ráadásul föl is vettek már a versenyre igyekvő tájfutó kollégák, úgyhogy nekem könnyű volt, viszont a avóta is itt van a fejemben, az a banyatankos néni, mit csinált ott, és hogyan hívott segítséget, vagy mit kellett a következő járműig csinálni. Na mindegy, lépünk tovább gyorsan innen. Nagyon sok érdekes céges sztorink van, illetve beszélgetésünk. Azt szerintem ezt mondjuk is el gyorsan, mert sok minden érdekes történt. Az első körben az még nem a céges rész, Plecser Tamás, aki az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője, nagyon belásta magát az elektromos autó bizniszbe, illetve a technológiába is, és írt erről korábban egy komoly elemzés, most ismét fölmerült a kérdés, európai szinten is a zöldek meggyengülésével, hogy ez a nagy kényszeres zöldítési, meg illetve elektrifikációs folyamat, ez most akkor Gellert kap-e, hova fog ez vezetni egyáltalán, hogyha a mi szemszögünkből, tehát potenciális felhasználók szemszögéből nézzük, és az egészre egy fölülről nagy képként nézünk, nem a heti hírek mentén, ahogy Várkonyi kollégával szoktuk, akkor most kinek ajánlható és mi várható az elektromos autózásban. Zöld kriptobányász cég jön a tőzsdére, mármint a budapestire. Hát milyen egyáltalán az, hogy zöld módon bányászunk?
Ez nem új keletű, egyébként ezzel vágtak vissza mindig a bitcoin bányászok, amikor ugye az a vád érte, és akkor ment a számolgatás, hogy hú, egy norvégiányi vagy egy írországi energiát használ fel a kriptobányászat, és akkor sokszor ez volt erre a reakció, hogy ez nem igaz, mert azok a fölösleges energiákat, akkor klasszikusan vízerőműveket emlegettek, hogy azokat a többletenergiákat, amit úgyis ki kéne ereszteni, nem tudsz a hálózatba tölteni, mert valami miatt, mert éppen van elég, azt föl lehet használni erre, és akkor ugye az egyenleg javul, de az, hogy nálunk is legyen egy ilyen, az
és pont egy magyar cég mondja azt, hogy világ újdonság a technológiában, hogy hogyan csinálják, erről is fogunk beszélgetni majd az Enerhash Technologies társalapítójával, névváltás után jön majd a cég a pesti tőzsdére, és Rigó Ferenc, a Szállás Group vezérigazgatója, meg annak kapcsán lesz a vendégünk, hogy vásároltak egy újabb romániai szállás közvetítő oldalt, és így a magyar utazók számára is egy nagyon-nagyon komoly kínálat lesz már a tengerparti, fekete tengerparti szállásokból is, úgyhogy na, hát lehet, hogy az lesz az új Riviera, Horvátország mellett. Ilyen témákkal foglalkozunk, és ez még csak az első óra.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát azt
csak címszavakban, igen.
Csak címszavakban a Vitézi újra számoltatja a voksokat, ez elég sok helyen le is ment, úgyhogy ezzel főleg nem kell túl sokat foglalkozni. Ugye az, hogy ugye ez a különbség versus hány érvénytelen szavazat, ez nem ok. Tehát ezt még előbb ugye még megfogja az erre kijelölt bizottság vizsgálni, hogy van-e indok egyáltalán az újra számlálásra.
Nagyjából azt tűnik az oknak, hogy ha törvénytelenséget látnak, tehát nagyon sok az érvénytelen, és hogy állítólag nem egyértelmű volt ezeknek a figyelembevétele. Tehát amikor meglepődött a user, hogy a Fidesz jelöltje át van húzva, akkor, és mégis oda x-elt, de a mellette mondjuk Vitézire is, hogyha ezt valaki érvénytelennek vette,
az baj. Az
elvileg ez érvényes.
Igen.
És sajtóhírek erről szólnak, tehát, hogy ebben bíznak, hogy esetleg ez fordíthatja át.
De és ott senki nem tudja, tehát ezt közösen szokták ott a szavazatszámlálók megvizsgálni, igen, ezeket az eseteket.
Mert alapvetően, ha két x van, akkor az már rögtön érvénytelen, de hogyha pont...
A kihúzottat x-et, plusz egy az érvényes.
És akkor emiatt három napjuk van bejelenteni, de már szóltak a Vitézi stáb, hogy ők fogják ezt kérni. És nyilván a magyar sajtó elég sok cikket ír arról, hogy hol voltak érdekes változások. Noha az első két napban lényegében ugyanazt ismételgette, és a nagyvárosokkal foglalkoztak, most már egyre kisebb települések szintjére mennek le, és az agglomerációban is van két érdekes település, amiről írtak. Például volt lakóhelyet Solymár, igen, ahol egy markáns váltás.
Az érdekes, mert oda eléggé be volt már rögzőve. 18 éve egy polgármester volt, fideszes polgármester, aki most megborult egy civil szervezet. Hogy is hívják őket? Nem Tito, hanem...
Tito, vagy várjál? Nem.
Jó. Nem várjál. Szóval egy civil összefogás elég nagy arányjal legyőzte, és most egy másik vezetés indul.
Tesó, bocsánat.
Tesó, igen.
És ez Zlinszky Péter lett ott az új polgármester, és komoly munkával, civil, és kimondottan civil összefogással, tehát pártoktól mentesen, de nagyon fényes győzelmet arattak, és átvették a képviselőtestületet is mindent. Hát Csömör, nincs újdonság, Csömör azért érdekes, mert ott ez már korábban megtörtént, és pont akkor jöttek a civilek és vették át a Városkatalán, Csömörtalán kisváros, ugye? Amikor jött 10 évvel ezelőtt a nagy fideszes henger, és azóta is ezt tartják, és ott például a 444 cikke azt veszi sorra, hogy itt igazából hogy próbálta a Fidesz visszavenni Csömört, hogy most egy másik, egy civil bőrben, aztán ismét saját fideszként, de idén az volt az érdekes, hogy már oda sem mentek. Tehát igazából annyira átvették, és annyira sikeres, hogy igazából senkinek nincs esélye. Ott a helyiek saját kezükbe vették a sorsukat, és Csömör kiválóan működik, legalábbis így a leírások szerint.
Akkor már csak egy programajánló hétvégére, szombaton június 15-én a Budapesti Fesztivál zenekarnak egy érdekes a Fővárosi Önkormányzat által támogatott rendezvénye lesz. Egésznapos rendezvény, zenés program, kézműves foglalkozás, tánc, rengeteg játék, családdal, gyerekkel, kiváló program. A Budapesti Történeti Múzeum, az Aquincumi Múzeum és a Régészeti Park ad helyet neki. A BFZ, tehát a Budapesti Fesztivál Zenekar honlapján lehet tájékozódni róla.
És ingyenes programról van szó, ezt évente csinálják, igen, és nagyon-nagyon érdekes.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na nézzük, elektromos autózás, hogyan is áll ez a dolog. Egy picit belassult ez a történet, ezt jól lehet látni több szempontból, és ugye nem, az árak nem nagyon akarnak lejjebb menni, a támogatások hol vannak, hol nincsenek, de mostanában inkább nincsenek. Szóval valami ott a fogaskerekek közé szorult, de mindjárt át is nézzük ezt a szegmenst Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Nagyon belástad magad két hónapja, vagy kicsit több, mint két hónapja, és több elemzést is írtál ezzel kapcsolatosan. Nyilván az is érdekes, hogy mondjuk felhasználói szemmel, aki gondolkodik így potenciálisan, hogy álljon át, ne álljon át, mikor jön ki a matek. De akkor nézzük meg először iparági oldalról, hogy mire jutottál az elektromos, vagy elektrifikáció előrehaladottságát, potenciáját illetően.
Hát igen, nagyon helyesen mondtátok, hogy ahogy Európában levágják a támogatásokat, itt ugye az értkeztések jelentősen csökkennek. Egy hétvégét így végighallgattam német, meg angol, amerikai bloggereket, akik ilyen autós témában nagyon jók, és hát azért itt kiderültek az olyan tényezők, amelyek különösen ugye a fogyasztói oldalról először korlátozzák ennek a technológiának a terjedését. Egy dolgot hadd mondjak csak így előre, gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy annak érdemes ilyen autót vásárolni, akinek van egy biztos pontja, leginkább az otthona, ahol ezt a kocsit folyamatosan tudja tölteni. Olyan esetben, hogyha ez nem biztosított, akkor hát rendkívül módon megnehezült tulajdonképpen ennek a kocsinak a használata, hiszen a töltési lehetőségek az otthonon kívül meglehetősen korlátozottak, illetve adott esetben elég drágák, tehát Németországban gyakorlatilag annyiba kerül mondjuk egy töltési ponton feltölteni egy elektromos autót, mint hogyha a benzinkútnál töltenénk egy belső égési kocsiba üzemanyagot.
Uh-huh. Tehát nagyjából Európában úgy jön ki a matek a felhasználónak, hogyha otthon tudja, mondjuk éjszaka rá tudja akasztani a töltőre, nagyon leegyszerűsítve?
Gyakorlatilag igen, ebben az esetben ugye van egy jelentős költségelőny, ami ugye a változó költséget, tehát az üzemeltetést érinti. Minden más szempontból azért azt mondanám, hogy egy picit macerásabb ez a technológia, tehát felhasználói szempontból sokkal egyszerűbb ugye 5 perc alatt egy töltőállomásnál megtölteni az autót üzemanyaggal. Itt azért legalább egy 20-30 perces töltési idő van most, illetve hát egyéb tényezők szempontjából is van egy komoly bizonytalanság, amit talán a legérdekesebb az az volt, hogy mennyire tudod eladni például ezt a használt autót. Uh-huh. Ugye itt van egy komoly félelem, hogy jön azért új technológia, főleg ez a bizonyos szilárd lítium-ionos megoldás, ami a mostani folyadékkristályos lítium-ion megoldásokat jelentős mértékben ronthatja. Tehát van egy ilyen félelem is, ami miatt az emberek, ugye amikor vesznek egy új elektromos autót, akkor ezt kalkulálniuk kell.
Tehát a keresleti oldalon is ez már kivárást okozott, illetve a használt elektromos autók árára ez nyomást gyakorolhat?
Igen, ez is, illetve hát az a bizonytalan árazási politika, amit például az egyes elektromos autók gyártók tettek, itt volt ugye egy amerikai márka, nem akarom őket mondani, hogy hirtelen például 30%-kal vágták az áraikat, nyilván ez véghaladt ugye a használt autópiacon, illetve ami nagyon érdekes a használt autópiacon, hogy nagyon nehéz bemérni azt, hogy mondjuk egy ilyen elektromos autónak mennyire degradálódott az akkumulátora, ami egy nagy mértékben meghatározó tényező a használt értékben. Tehát ezeket a standardokat, ezeket a dolgokat még ki kell valószínűleg alakítani a használt autópiacon, hogy ennek egy stabil, bemérhető ára legyen mondjuk néhány év használat után.
Akkor ugye említetted az akkumulátor technológiát, hogy akár váltás is jöhet benne, de most a meglévővel is van egy olyan probléma, hogy már nem nagyon lehet hatékonyabbá, főleg árhatékonyabb vagy olcsóbbá tenni. Most már nagyon sokan termelnek, relatíve sok szereplős a piac, nagy mennyiségben, tehát az ember azt gondolná, ugye, hogy ez elhozhatta volna az árak csökkenését, de hát ez valameddig csökkent, csak körülbelül eddig, így első ránézésre.
Igen, hát ugye itt van egy alapvető fizikai probléma ebbe az egész ügyben. Ugye a legjobb lítium-ion akkumulátor az olyan 300-350 wattóra per kilogramm energiasűrűséget tud biztosítani. Ezzel szemben egy kilogramm benzin vagy dízel, ez bőven 10.000 wattóra per kilogramm fölött van. Tehát itt nagyságrendi különbség van ugye az energiasűrűségben. És hát ugye jön mondjuk a szilárd lítium-ion remélhetőleg, de azért ez sem fog jelentős változást hozni, tehát erről az értékről már azért nagyon tudunk a mostani technológiával följebb lépni, ha akkumulátoros módon szeretnénk, vagy akkumulátorban szeretnénk elektromos áramot tárolni. Tehát ez mindenképpen valahogy ezeket a lehetőségeket bekorlátozza, és hát ilyen értelemben azért nagyon nehéz sajnos előrelépni, tehát aki elektromos autót akar, valószínűleg hosszabb távon is ezekkel a fogyasztói korlátozásokkal valamilyen módon együtt kell, hogy éljen.
Tehát akkor az már nem igaz, hogy ahogy várunk, a hatótáv egyre csak nő, a nagyobb darab szám miatt a költségek egyre csökkennek, az árak lefele van, mennek, az olló zárul, tehát mondjuk a benzinesekkel összehasonlítva az árakban, mert hogy az előállítási költség, nagyobb számban gyártott akkumulátorok miatt az aksinak a költsége, és akkor összességében egyre többek számára lesz elérhető, egyre nagyobb hatótávval, egyre általánosabb célokra, nem annyira második autóként a városi használatra. Tehát ugye ez volt eddig ugye a kép, a várakozás, hogy ez már egy középtávon, ez az egyértelmű irány, akkor ez most nem így van, ez sérült?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha megnézzük az akkumulátor költséget, ugye tavaly kb. $140 per kilovattóránál voltunk. Azt mondják, hogy $100 per kilovattóránál lehet ez a paritás, tehát azért mi mindig 40%-kal fölötte vagyunk, és ez a 40% szerintem már a mérethatékonysággal, meg a technológiai áttörésekkel nem nagyon javítható, ha csak nem találunk valami teljesen új dolgot. Én ezért azt gondolom, hogy ilyen értelemben sajnos nem ez teljesen helyettesíthető, a belső égésű motor, annak a hatótáva kényelme ezzel. Ugye azért, ha nagyobb akkumulátort teszünk, akkor lehet ugye a hatótávolságot javítani, viszont hát ennek ugye a költségben jelent egy jelentős növekedést, hiszen ennek az akkumulátorok ugye drága dolgok, drága a lítiumbányászat, rengeteg energia kell hozzá, és mondom még egyszer, ezt a $100 per kilovattórás akkumulátor költséget én nem vagyok benne biztos, hogy el fogjuk tudni érni.
Ahol nagy a penetráció, például ugye Norvégiát szoktuk elsősorban kiemelni, ott mit mutatnak az adatok? Ott azért megpróbáltak átállni az emberek az általános használatra, vagy ott is második autóként használják elsősorban az elektromos kocsikat?
A norvég példa talán az egyik legjobb, ugyanúgy rengeteg támogatást adott az állam, szinte féláron lehetett elektromos autót venni, ingyen lehetett használni az alagutakat, a kompokat, a parkolási lehetőségeket. Jellemző módon ugye megvették a norvégok közére ezeket a kocsikat, viszont ezt ilyen bejáró autónak használják, tehát amikor mondjuk Oszlóba vagy Bergenbe be kell menni, akkor elektromos autóval mennek. A hétvégén pedig, amikor a hétvégi házaikhoz mennek el, amilyen nagyobb távolságra van, ott jellemzően a belső égésű megmaradt autóikat használják. Tehát nem igazán pótolta, vagy nem igazán cserélte le az elektromos autó a belső égésű autókat, hanem mellé vásárolták meg kiegészítőként, és az adott használathoz igazítják, vagy az adott célhoz igazítják a használatot. Egyébként hadd emeljek még egy piacot ki, ami szerintem nagyon érdekes és egyfajta előremutató, ez a kínai autópiac. Kétfajta autó megy nagyon jól, a kisméretű, kis hatótávolságú, tisztán elektromos autó, illetve a nagyobb autók körében a hibrid meghajtás. Ami nagyon nem megy, és ami látszik, hogy Kínában haldoklik, és szerintem ez előbb-utóbb itt is be fog következni, az a nagy autó nagy aktival. Tehát az úgy látszik, hogy egy olyan piaci szegmens, aminek igazából nincs olyan egy fogyasztói kereslete, vagy nem megfelelő fogyasztói igényt elégít ki.
Szerinted az uniós szabályozás, illetve a hozzáállás, erről mindenképpen ez a fő irány, és ezt nyomjuk elektrifikációval, a klímaváltozás ellen is sérülhet, illetve változhat most akár azáltal, hogy a zöldek meggyengültek az Európai Parlamentben is a friss választáson, tehát szabályozási változások is lehetnek, vagy ha úgy tetszik, egy kis visszafordulás ebből az irányból?
Ez a szigor, ez már most ugye gyengült, hát ugye már volt egy új szabály, ami szerint 2035-től lehet olyan belső égésű motorokat előállítani, ami ugye megújuló energiára, tehát mondjuk mesterséges üzemanyagokra épül. Én azt hiszem egyébként, hogy ez a 2035-ös tiltást a belső égésű motorokkal felszerelt személygépkocsik forgalomba hozatalára, előbb-utóbb egyébként el fogják törölni. Én nem vagyok egyébként a híve ennek a nagyon szigorú szabályozásnak, tehát itt sokkal észszerűbb lenne mondjuk adórendszeren keresztül ösztökélni, inkább célokat meghatározni, ahelyett, hogy mondjuk a politikusok megmondják, hogy melyik technológia kell, ami szükséges. Ugyanis maga a technológia is változhat, a világ képlékenyen alakul, tehát ugye azért van elég komoly fejlődés a mesterséges üzemanyagok területén így. Azért, ha abban le tudnánk költségbe menni, az valószínűleg a mi fogyasztói igényeink egy sokkal jobb megoldást lenne sok esetben, mint a tisztán elektromos hajtás.
Egy szintetikus üzemanyag robbanó motorral és egy hibrid hajtás így együtt lehet, hogy megoldja azt a problémát, amit te is mondasz, hogy a norvégok esetében, meg egy alapvetően ami a gondolkodás, hogy elektromos autót rövidebb távra, és a hagyományos hajtásút meg hosszabb távra.
Csak aztán úgyhogy kiderülhet, hogy minek kettő, tehát az, és azért a felesleges pazarlásnak tűnik.
Igen, de azért a hibrid a megoldás az, ami igazán praktikus, aha, tehát ez is azt mutatja, hogy nem jó irány az, hogyha valamit ráerőltetünk a piacra.
Igen, az a gond, hogy a tisztán elektromos hajtás szerintem az összes fogyasztói igényre nem alkalmas. Én azt írtam, hogy 30-40%, amikor valakivel vitatkoztam, ahogy azt mondta, hogy 80%, lehet, hogy a kettő között van az igazság, illetve hát azért a kényelmi szempontot ne felejtsük el, tehát tényleg azért a versőgésű motornál odállok a benzinkúthoz, 5 perc alatt megtankolom, megyek vele 800 ezer kilométert. Azért az egy nagyon nagy kényelmi előny, és hát azért ehhez vagyunk szoktatva.
Igen. Nehéz, nehéz az átállás. Oké, Tamás, nagyon szépen köszönjük, ez izgalmas volt. Szép napot kívánok neked.
Köszönöm szépen nektek, és kívánok. Sziasztok.
Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével beszélgettünk, aki az elmúlt időszakban már beleásta magát az elektromos autózásba is, meg a környező, vagy az azt körüllengő technológiákba.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor ezt a zöld kriptobányászatot, vagy megújuló kriptobányászatot nevezzük bárhogy. Merről fogunk beszélgetni, mert egy hazai cég ebben gondolkodik, és még tőzsdére is akarja vinni a társaságot. Kovács Gábor, az NLH Technology ZRT társalapítója a telefonon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Az NLH már az új név, ugye?
Nem.
Nem. Ja nem, nem, bocsánat, a Greenhash lesz az új. Ja?
Igen, igen.
Jó. Miért van arra szükség a névváltásra? Kezdjük azzal, mert az egy kicsit megvilágítja azt, hogy a társaság mi mindennel foglalkozik.
Így van, köszönöm. A Greenhash, az korábban az NRS Technology ZRT, egyébként itt egy pici kiegezítés, a társaságnak továbbra is NRS Technology ZRT a neve, és ezen a néven is működünk a továbbiakban is, és ezen a néven is megyünk a tőkepiacra, ugye az EXM tőkepiacra kívánunk belépni. Igen. Ennek az évnek a végén. Viszont szükséges volt elválasztani a társaságnak a tevékenységét az energetikai tevékenységtől. A Greenhash 2021-ben alakult az NRH csoport részeként azzal a céllal, hogy egy globálisan fenntartható infrastruktúrát építsen ki, adatközpont infrastruktúrát, és ennek az infrastruktúrában olyan rugalmas eszközök alkalmasak működni, amelyek gyorsan és aktívan rugalmasan tudnak reagálni a hálózati ingadozásokra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a frekvencia ingadozás tapasztalható, akkor a hálózat üzemeltetője lekapcsolhatja az adatközpontot. Ez gyakorlatilag 1-5 másodperces időt intervallumon belül el tudjuk a teljes fogyasztást dobni, és így a kiegyensúlyozásában a hálózatnak részt tudunk venni. A társaságban ezek az eszközök olyan rugalmas szabályozók, amikre nagy szükség van a piacon, hiszen a megújuló energetikai probléma, tehát a minél több megújuló energiát csatlakoztatnak a hálózatra, annál nagyobb a rugalmatlansága, és erre tudunk egy aktív megoldást nyújtani. Ezért is mondjuk azt, ugye, hogy zöldek vagyunk, és hogy zöldet tudunk előállítani kriptoeszközt, azaz bitcoin, mert ezt olyan megújuló felesleges kapacitásból, meg olyan energiából állítjuk elő, amely egyébként problémát okoz, és egyébként pedig 100%-a certifikáltan ez megújulóból történik.
Miért csak most? Ugye pont most vagyunk túl a felezésen, tehát már kevesebb a bányász jutalom, amit meg lehet keresni.
Viszont meg lassan elfogy, mert lesznek újabb felezések, és nem?
Igen, hát az még egy jó 80 év.
80? Ja, okay.
Igen, azt hiszem 2100 körül lesz kibányászva az összes bitcoin, ha jól tudom. De viszont ez nem egy új keletű ötlet, ugye sokszor ezzel verték vissza a bitcoin bányászok azokat a vádakat, hogy nagyon energiafaló tevékenység a bitcoin bányászat. Pontosan, hogy ezeket a fölös energiákat le lehet vezetni. Itt a műsor elején meg is említettem, ugye, hogy főleg vízerőművekre hivatkozva mondták ezt, ott ez már működött. Szóval a lényeg, hogy miért csak most gondoltátok, hogy ez egy jó megoldás lehet.
A társaság korábban alakult, és a tevékenység, tehát nem egy startupnak nevezném magunkat, hiszen azért már van track record mögöttünk. A 2021-es évben alakult a társaság, és a beruházásait aktívan 22-vel végezte, tehát így a 22-es és a 23-as évre már aktív pénzügyi track recorddal rendelkezik. Mivel rengeteg megkeresés van, és a felskálázódás az igen jelentős potenciált rejt globálisan, tehát a társaságunk elsősorban Svédországban van jelenleg jelen, de ugyanúgy ott vagyunk Új-Zélandon, illetve tervezünk az Egyesült Államok piacára is kilépni, ez tőke szükséges. És mivel ez egy nehezen finanszírozható klasszikus pénzügyi finanszírozási műveletekkel, ezért a legegyszerűbb formája a tőkebevonásnak a tőkepiacot láttuk, és ezért is gondoltuk, hogy egy olyan átláthatóságot, amit transzparenciát, szolvenciát biztosítunk a tőkepiacon keresztül a leendő befektetőinek, illetve a korábban bizalmat szavazó befektetőinknek is adunk ezzel egy lehetőséget a részvényeknek az árazására, hogy kivezetjük a társaságot a tőkepiacra, és megteremtjük ezzel egyébként az első olyan európai tőkepiaci szereplőt ebben a tevékenységben, amelyik nem csak hogy kriptoeszközvány ezt és állít elő, hanem mellette egy energetikai megoldásként is kimagaslik abból a sorból, amit a nemzetközi piacokon, mondjuk a NASDAQ-on látunk.
Hogyha egy mondatban kellene elmondanod a kisbefektetőknek, akik nem értik, hogy hogyan működik ez a kiegyenlítéses dolog, miből lesz a zöld energia a kriptó, vagy a bitcoin bányászathoz, meg hogy jönnek ide a vízesések, akkor megfogalmaznád? Csak úgy nagyon röviden, hogy tisztában lássuk, hogy az egész miről szól?
Megpróbálom nagyon röviden, de nagyon nem könnyű röviden.
Tudom, azért is kérdezem, igen.
De talán úgy a legegyszerűbb, hogy vegyük mondjuk Svédországban, az északi lokációban rengeteg vízerőmű van, tehát itt paksméretű vízerőmű kapacitást kell elképzelni. Viszont ugye a populáció az, hogy mikor van azok egyre erre, minél éjszakabbra megyünk, nem alkalmasok az életkörülmények az életvitelhez, tehát gyakorlatilag rengeteg feles áram kerül előállításra. Ezért a svéd modell az, hogy adatközpontok beruházását serkentette és ösztönözte ebben a térségben.
Mert az ott az energiaigényük.
Nagy az energiaigénye, tehát egyébként az északi lokációnkon olyan tőszomszédságunkban olyan szomszédaink vannak, mint az Amazon vagy a Facebook, tehát sajnos még nem vagyunk azon a méreten, de igyekszünk oda eljutni még gyorsabban.
Így legyen.
De ugye gyakorlati szempontból ezt úgy kell elképzelni, hogy mikor, tehát ugye a betáplálása a megújuló energiának, az változik a szélnek az erősségétől, változhat a napsütött órák számától, a vízhozamtól, stb. És ezáltal tud úgynevezett imbalanszt okozni a hálózaton. Tehát az biztos, hogy mivel vízerőművek mellett vagyunk, ezért szertifikáltan tudjuk azt bizonyítani, hogy a mi energiaforrásunk az zöld megújuló energiából származik. Viszont amit mi szolgáltatásként a rendszer üzemeltetőjének tudunk nyújtani, az az, hogy amennyiben egy rendszer rendelkezésre állást tudunk biztosítani, és amennyiben a hálózat üzemeltetőjének szüksége lenne többlet áramra, akkor az a rendelkezés állás, ami nekünk egy aktív, folyamatosan felvett fogyasztást, hogy ezt pár másodperc alatt el tudjuk dobni, át tudjuk adni a hálózat üzemeltetőjének, hogy ameddig ő mondjuk mennyit, hogyha szélesebbre a gát akart, hogy több vizet engedje le, és ezzel megnövelje az áram kitermelést, addig gyakorlatilag mi át tudjuk ezt az aktív fogyasztásunkat adni. Ezek néhány percről van szó. Magyarországon korábban ugye szintén volt projektünk itt a gázmotoroknak a felpörgetésének az idejére kellett átadnunk a fogyasztásunkat, hogy a hálózat üzemeltetője ki tudja egyensúlyozni a hálózatnak
okozta. Oké, akkor még csak nagyon röviden, hogy a tőzsdei tervek hogyan alakulnak, mikor érkezhettek, lesz-e részvénykibocsátás ehhez kapcsolódóan?
A társaság, ugye, mint mondtam, decemberben tervezi a tőkepiaci belépést, ehhez elég feszített a tempónk. Jelenleg a társaságnak a végső stádiumában van az átvilágítás, szakasz, és ugye ez az átvilágítási szakasznak a lezárását követően készül el az úgynevezett információs dokumentum, amit szeptemberben szeretnénk beadni, hogy el tudja fogadni a béta az információs dokumentumot, és ezzel validálja azt a folyamatot, hogy mi valóban decemberben megjelenhessünk a tőkepiacon. Addig szervezünk további zárkörű tőkebevonásokat. Jelenleg is most zárunk egy aktív tőkebevonást, illetve kezdeményezünk, és terben van egy újabb tőkebevonási ciklusunk, itt a nyár végéig tartana, ez július elején kezdjük. Ezt fogjuk megfelelő helyeken publikálni, amint körvonalazódott és az éses tárgyba kerül ez a...
Nagyon szépen. Köszönjük szépen, izgalommal várjuk.
Fogjuk majd még követni, igen,
a további infókat, így van. Szép napot kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük a hátteret.
Kovács Gáborral, az Enerhash Technologies ZRT társalapítójával beszélgettünk.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Kis bakelit írja hallgató, teljesen jogosan.
Közben azt gondolkodtam, de speciál lehet, hogy igazi bakelit hangzás volt, hogy már ilyet is lehet csinálni, ugye, úgyhogy már semmit nem lehet elhinni senkinek. De ez talán még az volt az eredeti hangzás. Na, ahogy bearangoztuk, ugye a szállás.hu tulajdonos, a Szállás Group bevásárolt ismét egy szállásközvetítő céget Romániában. Erről fogunk beszélgetni Rigó Ferenccel, a Szállás Group vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok! Köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Mi a háttere ennek a mostani akvizíciónak? Hát ugye már a csoporthoz tartozik, ugye a
Travelminute.ro, tehát már van ott pozíciója.
Igen, aminek ugye te az alapítója voltál, hogyha jól emlékszem, de eleve, és így kerültél ugye a szállás csoporthoz, de most egy másik romániai cég is növeli a csoport portfólióját. Miért? Hogyan alakult ez így?
Igen, valóban így van. Travelminute-nek társalapítója vagyok. De egy kicsit, hogy jobban érthető legyen. Szállás csoport, Szállás Group, ez magyarországi szállás közvetítésre specializált cégcsoport. Gyakorlatilag 4 országban vagyunk jelen, 7 termékkel. Magyarországon a szállás.hu és a maiutazás.hu nagyon erős termékek. És akkor erre épül a régiós terjeszkedési stratégiánk, ennek pedig 2 jelentős országa van, az egyik Lengyelország és Románia, és a mostani akvizíció az a romániai pozíciónkat szerette volna nagyon erősíteni. Miért? A digitalizálós, a szállásfoglalási piac digitalizálódási szintje, ez gyakorlatilag sokkal kisebb, így a növekedési potenciálunk sokkal erősebb. A jelenlegi Travelminute termék az nagyon erősen fejlődött, viszont volt egy fontos szegmens a belföldi piacon, ez pedig a román tengerpart. Ide lassabban tudtunk betörni, és a jelenlegi felvásárlás az egy nagyon-nagyon jó lehetőséget adott, hogy felgyorsítsuk, és most olyan kínálatot szereztünk a Litoral Romanesk, ami magyar fordítva a román tengerpartot jelent, a Litoral Romanesk révén, amivel akár a globális versenytársunkhoz képest is USP-t tudtunk hozni. Terméken, tehát olyan kínálatot, ami mondjuk csak nálunk jelenik meg.
Ja, értem. Erre majd visszatérünk, mert ez a verseny ez mindig is nagyon izgalmas volt, tehát egy magyar alapítású, indulású cég, hogy tudja a globális hatalmas cégekkel fölvenni a versenyt, és a régióban nagyon is jól, ezt ugye már láttuk eddig is, de egy pillanatra még visszakanyarodva, ez azt jelenti, hogy akkor a magyar felhasználók is kapnak egy elképesztően erős szálláskínálatot a szállás rendszerén belül Romániában. Szerinted van esély, hogy a román tengerpart népszerű legyen? Hát valamikor nagyon-nagyon régen még az Átkosban voltak, emlékszem, szervezett kirándulások a román tengerpartra, de avóta nem sokat hallottunk erről. Tehát van ilyen terv, hogy abba az irányba mozdítsátok el a magyar turistákat, vagy hát ugye miután a horvátországi kínálat is elég erős, ez egy úgymond egy kiegészítés, egy alternatíva kínálása.
Nagyon jó kérdés. Egyik fő stratégiánk, hogy régiós utaztatást erősítsük. Ennek nyilván az első feltétele az volt, hogy a különböző termékeket a különböző országokból egy platformba integráljuk. Ez sikeresen megtörtént már az elmúlt 2-3 évben. Így jelenleg a platformokon, például szállás.hu-n, Horvátországba, Csehországba, Lengyelországba és Romániába lehet foglalni. Na most, hogy visszatérek a kérdésre konkrétan, nyilván a legerősebb kiutasztatási irány az Horvátország. Távolság miatt jó értékarány. Románia és a Románia tengerpart távolabb van, ebből kifolyólag valószínű nem előzi meg Horvátországot, de ami biztos, hogy a román tengerpart az akvizíció révén nagyon jó árértékarányú tengerparti csomagokat fog biztosítani, tehát van perspektíva abban, hogy magyar kiutaztatás nőjön a román tengerpartra, a jelenlegi erdélyi kiutaztató forgalom mellett, mert az is nagyon erős, tehát nagyon sokan utaznak Erdélybe is.
És akkor visszakanyarodva a nagyokkal a versenyre, így már ez a címekben, vagy elérhető szállásokban folyik, mert azért itt nagyban nőtt ez a csoport itt a régióban, miközben legalább kettő, de inkább még több bivajerős globális szereplő van ezen a szállás közvetítő piacon. Tehát hogy sikerül velük versenyezni, és hogy áll most ez a verseny?
Nagyon erős a verseny, ezt jól látjátok. A szálláscsoportnak a stratégiája az, hogy a helyi értékekre, a helyi erősségekre épít. Az egyedi kínálatra, a jobb árakra, a jobb viszonyra a partnerekkel, az anyanyelvű ügyfélszolgálat, és ez mind olyan inkrementális előnyt hoz nekünk, amivel igenis tudunk versenyezni. Azt bátran jelentem, hogy Magyarországon a szállás.hu és a majutazás.hu együtt nagyobb, mint a globális versenytársunk, tehát ez egy nagyon erős bizonyíték arra, hogy igen, lehet és érdemes versenyezni. Romániában ezzel a felvásárlással nagyon-nagyon nőttünk, nagyon közel kerültünk a globális versenytárshoz, és én azt gondolom, ha továbbiakban is folytatjuk a befektetéseinket a technológiába, illetve a felvásárlásokba, akkor ezt a versenyt fel tudjuk tartani, sőt, országonként akár meg is tudjuk nyerni.
Uh-huh. Oké, okay. Csak sikert hozzá, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon érdekes látni, hogy ezen a piacon egy bivaly erős helyi szereplő van, ráadásul innen Magyarországról indulva. Köszönjük még egyszer, szép napot,
további
jó
sikereket, köszi a beszélgetést.
Szia. Köszönjük a lehetőséget, szép napot, sziasztok.
Rigó Ferenccel, a Szállás Group vezérigazgatójával beszélgettünk, abból az apropóból, hogy egy új romániai akvizíciót jelentett be a társaság.
És megérkezett hozzánk
Czoller Andi.
Jégverem van így.
Nézd meg a digitális kijelző, mi van?
Aki egy órával ezelőtt még megküzdött a nyomtatóval.
23 vagy 24 fok.
Én mindennel megküzdök, most kikapcsolom a mi ez légkondit is nektek, jó?
Okay. Ja igen, már kezdted a kávéfőzővel.
Azt meggyújtottam.
Azt is ő kapcsolta ki?
Persze, meg be. Az volt
nem,
a javítás.
Nem működik egy napja. Én kihúztam, bedugtam, s működik.
Ja, a klasszikus reset megoldáson sikerült életre kelteni őt is. Aha.
De hogy szóval ez nem jutott eszünkbe, mert én is csak ennyit értek.
Ehhez Czoller Andi kellett, ez a lényeg.
Igen, abszolút. Na jó, hát akkor köszönjük ezt is, meg előre a híreket is, mi majd utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.